Köszöntöm a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturali
Párjúcsival
és Mezei Dániellel. Mai vendégünk pedig egy valóban közismert és elismert művész, Hevesi Tamás. Szia Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy is.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok, köszönöm a meghívást.
Láttalak valami tévéreklámba, hát gondoltam, fölhívlak, hogy hát ha eljössz, és itt vagy.
Na, hát érdemes volt felhívni.
Csak ennyi múlik, ezek szerint.
És ami érdekes, hogy Julcsival beszélgettünk, amikor mondtam, hogy téged szeretnélek hívni, akkor mondta, hogy de jó, és kiderült, hogy van közös meccéspontotok. Amit én meglepődtem, mert azt mondtam neked, hogy nem lesz.
De nem is egy.
Jöhetek egy coming out-a?
Persze. Ajaj,
1994 volt, és jó, most akkor elárulom, én akkor hát már egy ilyen beérkezett óvodás voltam.
És már túl voltál a csattogó lepkén.
Már túl voltam, tehát már én már így már kifelé tendáltam az óviból, és az egész óvoda udvar a te dalodat énekelte, és szerintem nagyon kevés az a típusú sláger, ami a legkisebbektől a legidősebb generációkon mindenkinál söpör.
Gyors fejszámolás, akkor ez
ezt életen át kell játszani.
Igen. Mert azért volt Tamásnak előtte is nagy sláger.
Igen, de nem, tehát hogy nekem az volt az,
amitől... 94 az datálódik, így van maximálisan.
Így van, tehát hogy én azzal így betettem az emlékkönyvembe Hevesi Tamás nevét, és most itt vagy.
Az egy olyan sláger volt egyébként, ami már annyira tele volt vele az ország, most azok a hallgatók, akik fiatalabbak, azok nem biztos, hogy emlékeznek ilyenekre, sőt, biztos, hogy nem emlékeznek ilyenekre, hogy akkor volt ez a hát nem is tudom, a filmek előtt a moziban ugye ment ajánló, meg voltak hírek, minden volt, és ott nagyon-nagyon sokat játszották ott is a rádióban, és mindent, tehát egy elképesztően népszerű volt az a dal.
Így van.
Nagyon.
Ezek szerint az óvodákban is.
Hát de tényleg mindenki tudta. Tehát az óvonén is tőle gyerekektől.
Teljesen új információ, hogy az óvodások is énekelték a dalomat, és nagyon jól esik. Ezek az óvodások ma már 40 évesek.
Hát,
35, akár
28.
Szóval igen. És a kedves óvodások, akik akkor hallgattatok, hallgassatok most is, igen, bátran.
De most ezt gondolom, hogy sokan megkérdezték tőled, hogy lehet ezt egyébként egy életen átjátszani?
Hogy nem. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb és az én az a saját arcpolitikámat hagy osszam meg veletek és hallgatókkal, hogy addig, amíg az ember ezt szereti csinálni, és amíg ebben örömét leli, és azt a fajta makulátlanságot, profizmust és maximalizmust a színpadot leteszi, addig ezt kell csinálni, és tényleg életen át kell játszani, ott van a kell benne. Hogyha egy kicsit az ember elengedi a gyeplőt, sajnos több ilyen kollégát ismerünk, akik adott esetben már csúnya szóval nem feltétlenül kell, hogy a színpadon álljanak, nem tudták elengedni a színpad életet, talán nem hiszem, hogy a pénz miatt, bármi miatt is. Én azt gondolom, hogy talán nem hallgattak a jó tanácsa, vagy magukra sem, és folytatják. Persze mindenki örömére, gondolom én, de van az, amikor van egy olyan pillanat, amikor talán eljön, nehéz ezt nyilván magunkról nehezen veszük észre, hanem ilyenkor kell egy külső segítség, egy családtag, egy rokon, egy barát, legjobb barát, stb. Azt mondja, figyelj, kell ezt még neked csinálnod feltétlenül? Tehát szerintem ezt kell elegánsan el kell engedni, hogyha eljön majd az az idő. De most még nem itt tartunk szerencsére.
Én Tamást láttam egyébként egy rendezvényen fellépni playback nélkül, és azt kell mondjam, neked még nem jött el ez az idő, tehát én pont azon lepődtem meg, rég találkoztunk korábban sokszor, most szerintem évek óta nem, vagy 10 éve nem, és azon lepődtem meg, hogy basszus, te ilyen erővel, meg energiával tudod, most akkor a te koroddal se beszélünk, tudod csinálni még.
Persze.
Első tűz kell.
Hogyne. Meg motiváltság, meg akarat. Az, hogy azt képzeld el, hogy úgy érzem, hogy a bölcsességgel, ami az évek múlásával jön, a bölcsességgel sok minden más is rakódik az emberre. És nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem ma jobb előadó vagyok, mint voltam mondjuk 10 éve, vagy 20 éve. Tehát annyi minden összetudtam, be tudtam rendezni, koordinálni a saját dolgaimban, hogy imádom a színpadot, szeretek adni a dalokon keresztül a hallgatóimnak, a fantasztikus a zenekarom, szenzációs zenészeim vannak, tehát mindegyik tanár a saját hangszerén, talán ez sok mindent elárul, full élőben játszunk, tehát nekünk nincsen ilyen mindenfajta, jön mindenhonnan a hard disk recorder, jön az elekor, ketten hozzá pötyörésznek, meg sorolhatnánk még rosszabb példát is, úgyhogy nálunk minden totál élőben szól, nagyon-nagyon fontos, hogy megvan a szabadság, a szabályok közt szabálytalanul játszunk, hogy így mondjam, tehát, hogy tudjuk, hogy mikor van a dalnak vége, de hogy mi történik a dalon belül, megvannak a periódikusság, nyilván a bridge, az, a verze, a refrén, stb., de mondjuk a szólisztikus részek azok mindig teljesen, hogy is mondjam, dominánsak tudnak maradni, mert én szeretem azt, hogyha valaki megmutatja, hogy ő a hangszerének a milyen mívelője és milyen tudora.
Most, hogy így mesélsz erről az ívről, egy kicsit az fogalmazódott meg bennem, hogy azért valószínűleg az is sok munka, hogy ilyenkor az ember végig monitorozza magát, és dolgozik azokkal az élményekkel. Tehát, hogy te nem csak megélted ezeket az élményeket, hanem el is kezdted elhelyezni az életedben, meg valahogy összerakni, hogy ez így hogyan formál téged. Tehát ez kívülről is rá tudsz nézni magadra.
Szerintem fontos. Az önkritika is fontos, elfogadni a külső hatásokat, elfogadni az építő baráti tanácsokat, kritikát adott esetben. Nagyon érdekes, hogy a zenészeim, annyira szeretem őket, mi rengeteg ezrikáljuk egymást, rengeteg a nevetés természetesen. De megismertek, és tudják, amikor mély pontok vannak, mély pillanatok vannak a koncerten, mert ugye nem csak vidámság van, hanem vannak nagyon mély pontok is, akkor azt tudják, hogy az ott nincs appellát. Tehát akkor ott mindenkinek át kell szellemülni, és benne kell lenni a dalban ezerrel, lelkileg is. A vidám dolgoknál, meg egyáltalán, amikor kitalálom a koncertprogramot, hogy azon a koncerten milyen dalokat játszunk, két egyforma koncert még sosem volt, nem is lesz, megígérhetem. Figyeld, az elekarom az úgy mindig figyel, az összekötő szövegnél figyeli, hogy éppen most mit mondok, hogy hova megyünk, melyik dalhoz, pedig megvan írva a dalsorrend, de én ugye nagyon figyelem, ahogy te mondtad, a monitorozom a közönséget is, hogy a reakciókat, hogy nekem most merre kell vinnem a koncert ívét, hogy most egy kicsit lenyugtatom, vagy egy kicsit, vagy még tovább tolom, még emelem. Kegyetlen sok energia kell hozzá. Február 11-én volt a Rámárt Színházban egy teltházas jubileumi akusztikus nagy koncertem, vonósokkal, mint egy csodálatos, hát ezt nem kell neked mondani, hogy ez a világon a Liba-Böhr effektus, és 2:15 órán keresztül úgy repült el a 2:15 óra, hogy utána volt egy standing ovation, mindenki fölállt és állva tapsolt, tomboltak. Szóval mikor ezt kapod, akkor azt most is néz. Tehát akkor ezt kapod, akkor azt mondod, hogy hát milyen csoda ez a zene, hogy mennyi mindent kapok tőle, a közönség milyen csoda, mennyi mindent kapok tőle, és minden átrepít, és soha nem vagyok fáradt, nem tudom, hogy te szoktál-e fáradt lenni, én soha. Édesapám törököltem, hogy ilyen, hát azt szokták mondani, hogy Imre bácsi, édesapámat, hogy hívták dr. Heves Imre, hogy Imre bácsi hátán fát lehetne vágni, olyan
hasogatni,
igen, mert olyan nyugodt, és hogy soha nem fáradt, és valószínűleg ezt törököltem, hogy amikor ha hazaérek egy ilyen koncert után, akkor azt mondom, hogy jaj, de csodálatos dolog, ezt én csinálhatom.
És amikor egy ilyen nagy mérföldkőhöz elérkeztél, mint most február 14-i koncertedet említetted, akkor utána mi van? Tehát benned például mi van, amikor így megszületik egy ilyen pillanat?
Jó a kérdés. A pszichológia tanítja, hogy a siker utáni vákum.
Ezért kérdeztem, mert igen, ezt én nagyon ismerem, és te azért előttem vagy így jóval ebben a tapasztalatcsomagban.
Akár sportolóknál, ha már ilyen ez kicsit párhuzamot tudjuk vonni, hogy mondjuk egy olimpiai bajnok megnyeri az olimpia aranyérmet, nyakába akasztják, és utána, amikor ő hazajön, és ott van a nyakában, vagy már nem a nyakában, de vele van az érám, akkor utána van egy ilyen természetes, egy csúnya szóval egy kiürülés, amikor újra kell építeni önmagad. Nálunk itt a zenében nincsen ennyire szélsőségesen, de vitathatatlan, hogy nehéz azokat, utána képzeld el, február 11-én volt a koncert, és rá 3 napra mentem máshova, akkor szólóban, mert csak úgy volt lehetőség, hát a kettőt nem akarnám egy lapon emlegetni, tehát nyilvánvalóan, de én ugyanúgy mentem fel a színpadon, meg ugyanúgy meg beletettem mindent, mert ha valaki látott színpadon, mind ahogy Dani látott többször is, akkor tényleg olyan vagyok maximista őrült, tehát ez nem is kérdés, de az, hogy azért, na hát az egy wow, ez olyan volt, ez pedig egy produkció volt. Tehát a kettő között azért van természetesen különbség.
Egyébként a sportos példánál maradva, hogy ha már ide sodródtunk, egyrészt most ugye 100 éves a Magyar Társadalmi Sportolói Egyetem, és ott ugye én irányítom a kommunikációt, és neves TFS-ekről vannak idézetek. Most egy banális mondok, de egyébként nagyon találó, lehet, hogy nem szó szerint idézem az egyik vezető oktatónak az idézetét, aki azt mondja, hogy szerencsés vagyok, mert hogy a hobbim a munkám. És én nálad ezt érzem, hogy te tulajdonképpen, hogyha mondjuk elmentél volna mérnöknek, vagy nem tudom minek, cellistának,
akkor... Édesapám jogászként
akart jogásznak, akkor most biztos, hogy volna egy zenekar, ahol te egyébként zenélgetnél kicsit, mert valamit félreléptél. Tehát, hogy ez ad egy belső motivációt. A sportolói kiégés effektusra pedig hadd reagáljak úgy, hogy azért, és te nagyon jártas vagy a sportban, azért az igazán nagy sportolók, tehát nézd meg mondjuk most Koch Máté például, olimpiai bajnok lett, és megy tovább, és nyer, és ott van, és csinálja, nem, és Eckler Luce, és lehetne sorolni.
Akkor lehet, hogy félreértetted, de nem hosszú távról beszélek.
Igen. Ja, értem.
Nem az, hanem amikor megnyerted az, mondjuk nyakadban, mondjuk Sydney-ben 2000-ben az olimpián valaki megnyerte az aranyérmet, hazajött, és mondjuk ez történt aznap, és rá három napra mondjuk, vagy egy héte volt itthon egy verseny. Egy sima, egyszerű verseny. A kettő közötti attitűd azért az, na hát óriási eltérés, és nem beszélve arról, hogy utána kicsit újra kell fölépíteni magam, hogy én megint azt akarom, azt a pillanatot, amit ott a dobogó tetején álltva a nyakamba akasztottak. És nekünk énekeseknek ugyanez a feladatunk van. Újraépítjük magunkat, újraépítjük a produkciónkat, és nem lehetünk unalmasak. Ez nagyon fontos, hogy nekem például a koncertprogram nyilván kötelező eljátszanom azokat a dalokat, amelyeket ismernek tőlem. Van az a 6-8 dal, amit azért hál' Istennek nagyon sokan ismernek, de nyilván nekünk is vannak kedvenceink, azokat berakom a koncertbe, de azokat is cserélgetem, meg mindig más, amit mondtam az előbb is, hogy figyelem a közönséget, a zenekarom azért sok dal tud, hál' Istennek, és akkor én kicserélem, és azt mondom, most ez jön. Mert azt érzem, hogy akkor abban a pillanatban ezennek a koncertnek a hangulatához, az atmoszférájához az passzol.
Én mindig úgy értelmezem, vagy így nagyon érzem inkább ezt az analógiát a sport teljesítmény és a színpadi teljesítmény között, egyébként fizikailag is, meg mentálisan is nagyon kell azt a fókuszállapotot hozni mind a kettőben. És neked ráadásul van is sportolói múltad, jelened, tán még jövőd is, hogy te tudtál hasznosítani azokból a dolgokból, amit zenészként tapasztaltál sportolóként, vagy ami sportolóként tapasztaltál a zenei pályádon?
Vice versa. Mind a kettő erősíti egymást. Ugye jó atlétizáltam, hozzáteszem, ikrek vagyok, most lesz nem sokára a születésnapom.
Hát ez abszolút egy sportos jegy egyébként.
Így van, így van. Lesz 20-án.
Most még nem lehet, még nem. Hát 8 napon belül lassan.
Igen. És boldog
szeretés. Köszönöm szépen, még meg kell élni.
Elsők vagyunk.
Ez igaz. És azt akartam mondani, hogy mikor gyerekként ugye kerestem a helyemet Gyulán, ahol én felnőttem, a Gyulán az atlétika élet az maga színvonalú volt, a futball élet az nem volt rossz, az összes többi sportág...
Ezért van a Gyulai memória, nem?
Bocsánat. Jó, ezt most nem tudod kérni. De nagyon jó, ez most jó. Danilak azért néha van jó poénja is. Na és azt akartam mondani, hogy én is kerestem, hogy mi az, amit, tehát szertornáztam egy kicsit, kézilabdáztam egy kicsit, de mivel nem volt olyan színvonal akkor a Gyulán, úgy éreztem, hogy ez nem az én sportom, így az atlétika lett az enyém, és atlétikában egy nagyon sikeres aranyérmes sportoló voltam, váltott kerettag, és az atlétikában megtanultam azt, hogy azért ez az egy magányos sport. Tehát az hiába csapatsportban is indultunk, de az mégiscsak te vagy a individuál, egyedül vagy. Neked kell legtávolabbra ugrani, vagy legmagasabbra, vagy a gátfutás, vagy bármi. És én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre megtanított az atlétika, és maga a sport. Tehát először is legyőzni önmagad. Ez mindennapos küzdelem, mai napig azért belegondolunk, hogy minden nap le kell győznünk önmagunkat. Hogyan is, miért is? Ezt talán egy kicsit meg kell magyaráznom. Az, hogy ha ugyanolyan lettem, vagyok ma, mint tegnap voltam, tehát nem fejlődtem, legyen ez zene, vagy legyen ez sport, akkor én visszafejlődtem. Igaz? Tehát ha ma ugyanaz vagyok, mint tegnap voltam, és tehát nem fejlődtem, akkor én magamhoz képest visszafejlődtem. Tehát én állandóan fölfelé akarok menni, még jobbá akarok válni. Legyen ez most ugye az edzői vonal, legyen ez a zenei vonal, minél jobb dalokat szeretnék írni. Természetesen tudjuk, hogy a média kezében vagyunk, de szerencsére kinyílt a világ az interneten keresztül, tehát ha rádiók nem játszanak, akkor van más opció, millió platform.
Mint az előbb ugye csak már az újságírói szakmát, vagy a riportai szakmát is hozzuk ide, hogy ezért névvel poénkodtam, névvel nem nagyon illik poénkodni, de akkor mondjuk el, hogy azért aki ide citáltam, az Gyulai István, kiváló sportriporter, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség korábbi főtitkára, Gyulai Márton és ugye Gyulai Miklós édesapja, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ne lógjon itt a levegőben. Gyula, erről beszéltünk, és ha már Gyula, visszatérve akkor a városhoz, ott te hogy és miként találkoztál először a zenével?
Hát nagyon érdekes, a édesanyám vallásos családból származik, és a templomi kórusban énekelt, sőt a édesanyám családjával, a nővérevel állandóan ők ilyen két szólamban énekeltek, nagyon tetszett. Aztán ugye a nagyapám és a nagymamám is bekapcsolódott, én emlékszem rá, voltam náluk, amikor négy szólamban énekeltek gyönyörű szép templomi énekeket. Ez a apukám tangóharmonikázott, hiába jogász, de neki is a zene kellett, hogy mondtam. Nővérem, most ment el pár hónappal ezelőtt, Edith nővérem, ő pedig rajzének szakos tanítónéni volt, tehát ott is ott az ének, és a bátyám pedig egész életében a zene környékén tanult és járt, olyannyira, hogy volt a zenekaromban évtelenül az együttesemben is, már együtt gitároztunk és énekeltünk, volt a Hevesi nővérek duettünk, ez keveset. Nagyon sokat játszottuk, a legnagyobb színpadokon, a Sötét, a Közgázig, mindenhol az országban, tényleg, Hevesi nagyon menő volt. Hevesi nővérek. Igen, aztán később csinált egy zenekart, ő is meghívott többször vendégnek, én is meghívtam őt, tehát azért mondom, hogy a bátyám is muzikális, hangszerboltja volt, stb. Tehát az egész család muzikális volt, és innen datálódik az, hogy én egész gyerekkorom óta komoly zenét tanultam. Énekzenei általános iskolába jártam, kórusba jártam, mellett pedig elkezdtem hegedülni, nagyapám citerázni tanított, aztán nagy bőgőztem, 3 óros népi hangszeren, játszottam a Békés Bandában, ami akkor nagyon nagy menő zenekar volt, Julcsinak a kötődése itt van.
Népzenekar, néptánc együttes kísérletése.
Igen, hogyha innen folytatnánk, mert szerintem ez egy külön témát azért megér, és most itt az első résznek nagyjából a végére kanyarodtunk, tehát folytassuk egy kicsit, egy kis szünet után jövünk, hiszen nem sokára Hevesi Tamás a vendégünk itt a Rádió Caféban, a Kultúraliban, Pár Julcsit és Mezei Dánielt hallják. Jövünk vissza.